Úr Jézus, kérlek téged, légy velünk a mai napon, mai nap második felébe. Látogass meg most ezt az előadást, és segíts, hogy a te szavaidat mondjam, segíts, hogy a te szavaidat hallják, és segíts meg bennünket az imádságban. Kérlek téged, hogy a szívekben történjen meg, amit te végre akarsz hajtani. Amen. Kedves testvérek, mindaz, ami eddig volt, megalapoz egy világképet, amelyben a végtelenül szent és végtelenül jó Isten teremtményei vagyunk, a szabadságunkban ott rejtőzik a rossz lehetősége, és a szellemi teremtmények, a tisztán szellemi teremtmények, az angyalok szintén ezt a lehetőséget birtokolják, tehát képesek a rosszra, és nem csak képesek, hanem aktívan csinálják is. Akik aktívan csinálják, azokat mondjuk úgy, hogy a sátán és az ő angyalai. Az ő befolyásuk az emberre egyrészt az, hogy bűnre akarják csábítani, tehát azt akarják, hogy Istent elveszítse, elkárhozzék. Másrészt pedig, ugye, ahogy már kifejtettem, az angyal tud hagyni az anyagra, tehát ők kifejezik az anyagi világban is az ő embert akadályozó, zaklató, bántalmazó tevékenységüket. Tehát más szóval nem csak erkölcsi rossz a gonosz, hanem fizikai rossz is, a gonosz lélek. A gonosz léleknek ezt a tapasztalható föllépését próbáljuk most elemezni. Szeretném fölhívni a figyelmeteket az emberi képzelet és az emberi nyelv korlátaira. Amikor beszélünk, általában elképzelések alapján beszélünk, és ebben az elképzelésben valahogy az angyalok úgy szerepelnek, mint láthatatlan emberi lények. Tehát próbálja meg valaki kéz és láb nélkül elképzelni az ördögöt. De önkéntelenül kezet és lábat kézülünk neki. Holott jól tudjuk, hogy nincs se keze, se lába, szellemi lény, de szellemi lényt nem tudunk elképzelni. Legfeljebb képzelünk rá szarvakat, meg lópatát, hogy megkülönböztessük az embertől, és jelezzük azt, hogy gonosz, de végeredményben magát a démont nem tudom elképzelni. Ennek megfelelően a beszéd is, ami a démonokra vonatkozik, az mindig egy elképzelésen alapul, ami elképzelés az nem fedi a démont, mert a démont nem lehet elképzelni, de valamiképpen mégiscsak őrá vonatkozik, mert máshogy nem tudok dolgozni, mint analógiával, az anyagi dolgokból vett anyag analógiával. Ez nagyon fontos, hogy amikor a démonokról gondolkodunk, ezt állandóan szem előtt tartsuk, hogy nem lehet átvinni egy az egyben úgy, mint fizikai valóságot a beszédmódból adódó következtetéseket a démonra, hanem meg kell érteni azt, hogy ezt milyen értelemben mondjuk, és milyen korlátozásokkal nem lehet ad abszurdum vinni. Mutatok egy példát, ami szemléletes, talán megéri a ráfordított időt. Ez önmagában egy ilyen nyelvi elemzés, de megéri a ráfordított időt. A kafarnaumi nap, amikor Jézus először nyilvánosan föllép a kafarnaumi zsinagógában, Márk első fejezetében 23-26, volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez a magyar fordítás, majd megmondom pontosabban, hogy van az eredetiben. Ez így kiáltott fel, mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus megparancsolta neki, némulj el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hangosan kiáltva kiment belőle. Ezt a, igyekeztünk eltorlaszolni az ajtót, nehogy valaki be tudjon jönni. A görög eredetiben, amikor a magyarban ezt olvastam, hogy egy ember a tisztátalan lélek hatalmában, azt olvassuk, hogy antrópos, ember, egy ember, en pneumati akatártó. En, az bamben, pneumati akatártó, az a tisztátalan lélekben, vagy szellemben. Ember tisztátalan lélekben. Ez az eredeti. A szemléletes tartalma ennek az, hogy a tisztátalan lélek tartalmazza az embert. Ember tisztátalan lélekben. Na hát persze tudjuk, hogy ezt szellemileg kell érteni, mint hogy valaki, nem tudom én, nagy lelkesedésben van, nagy tűzben van, nagy szomorúságban van, ugye hát ezek helyhatározók, de igazából nem helyet, hanem állapotot fejeznek ki. Na most a másik, némulj el és menj ki belőle, exelte, ex auto, exelte, menj ki, ex auto, belőle. Tehát akkor hol volt a démon? Az emberben. Az előző mondatban, amit idéztem, a ember volt a démonban. A második mondatban a démon volt az emberben. Mivel ezek helyhatározók, ezért látnunk kell azt, hogy ugye, forgathatók. Egyszer így, egyszer úgy. A démon és az ember viszonya nem helyi, nem térbeli viszony. Következésképpen, ha én térbeli analógiát alkalmazok, akkor az többféle lehet. Na ez mutatja leginkább a szellemi teremtményekre vonatkozó beszédmódnak a relativitását, hogy nem lehet a szavakból mindjárt következtetni a valóságra vagy a valóság formájára. Ennek a valóságnak nincs anyagi formája, mert ez nem anyagi forma. Az ember benne van a tisztátalan lélekben annyiban, amennyiben hát az a szellem befolyásolja őt. Másrészt a tisztátalan lélek benne van az emberben, annyiben, amennyiben az ő tevékenysége arra az emberre lokalizálódik, és az ember kimegy a szobából akkor, hogy úgy mondjam, vele megy a démon, holott a démon nem térbeli lény, de a működési helye az az ember, és az ember térbeli lény, tehát az ember kimegy a szobából, akkor a démon is, hogy úgy mondjam, vele együtt kimegy a szobából. Mint hogyha benne lenne. Nincs benne úgy, ahogy nem tudom én, a beszívott cigarettafüst benne van az emberben, vagy egy lenyelt tabletta benne van az emberben. Nem ilyen értelemben van benne, hanem olyan értelemben, hogy az ember teste által körülhatárolt térben működik. Ez a működési területe, amit helyben lehet meghatározni. Magát a démont nem lehet helyben meghatározni. Azért mondom, mert olyanokat is olvasunk a Szentírásban, hogy nem tudom én, Ráfael angyal elvonszolja Asmodájt, a démont valahova, felső Egyiptomba, és ott rátesz egy nagy követ. Ugye hát ezeket helyesen kell értelmeznünk, ezek emberi fantázia szerinti kifejezései egy olyan valóságnak, amelyik szellemi, démon nem térben körülhatárolt valóság, a működés azonban lehet térben körülhatárolt. Ez a kép azt fejezi ki, hogy megakadályozza a démon működését ott, ahol ő a ifjú Tóbiással van. Ráfael, mi akadályozza a démon működését? Tehát a démon működésére vonatkozik a térbeli megállapítás. Ugyanez van, ez a helyzet a démonok nevével, egy Asmodály nevű démon, ugye? Vannak démon nevek, és itt a Kerub című könyvben eléggé elemeztem az ördögre használt neveket, ugye tulajdonképpen nem olyan nagyon sok van, de hát ezeknek mind megvan az eredete, megvan a jelentése, de ez nem azt jelenti, hogy a démonok birodalmában ottan van egy bejelentő hivatal, és ott a démonok ilyen és ilyen néven vannak számon tartva. Szóval vigyázzunk megint, mert szellemi lények egymással, nem hangokkal társalognak. Hang az anyagi jelenség, tehát következésképpen nem használnak szavakat és neveket. Ez a jó angyalokra is áll, ugye? Hát a Biblia mondja, hogy Mikael angyal, ugye, Szent Mihály angyal, vagy Gabriel angyal, vagy Ráfael angyal. Ugye, de amikor ezeket mondja, ezek az emberi szavak, amelyekkel megnevezi az angyalokat, ezek nekünk szólnak. Tehát olyan nincs, hogy a angyalok túlvilági birodalmában, ugye az angyaloknak megvan a saját nevük, és hogyha mi ugye jó fiúk vagyunk, akkor kinyilatkoztatást kapunk ezeknek az angyaloknak, meg démonoknak a nevéről. Én szoktam az angyaloknak nevet adni, meg a démonoknak is szoktam nevet adni. Azt jelenti, hogy az ember imádságban keres valami olyan a hangcsoportot, amivel annak az angyalnak vagy démonnak a lényét jól meg tudja fogalmazni. Ahogy említettem tegnap arról a nagy démonról, hogy Erzsi nővér azt a nevet adta, és most már rajta is ragadt, hogy a pók. De az egy undorító és hatalmas démon, amelyik próbálja a közösségünket szétcincálni, és a lelki gyakorlatra is eljött, bár nem hívtam. És tegnap egy kicsit visszaszorítottuk, de az nem azt jelenti, hogy végképp elment. Lesz még vele dolgunk. Tehát egyszerűen azért, mi azért adunk a dolgoknak neveket, hogy beszélni tudjunk róluk. A szellem az személyes valóság. Nem úgy személyes, mint az ember, hogy a felvonó négy személyes, ha beszáll egy démon, ugye akkor már nem tud följönni, mert egy ötödik személy is benne van. Nem így személyes. Tehát nem számolható, nem mérhető módon személy, az ember ilyen módon személy, nem körülhatárolt módon személy, nyitottabban személyes, az eszmeiség az ő személyisége. Tehát, de ettől függetlenül szabad személyes lény, sőt tökéletesebb az embernél. Az embert csak kevéssé alkottad, vagy helyezted az angyalok alá, mondja a Zsoltár Istennek. Tehát az ember az angyalnál alacsonyabb rendű lény, mert nem tiszta szellem kötve van az anyaghoz. De mivel mi emberi analógiára gondolkozunk az angyalokra és démonokra, hát emberi neveket is adunk nekik. A Biblia nevet ad nekik, az az ember számára van adva. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Mihály azt mondja Gábrielnek, hogy figyelj Gábriel, na hívd Ráfaelt is. Szóval nem így. Értetek engem? Tehát nem, mert Isten ki nyilatkoztatta ilyen meg olyan angyalok vagy démonok nevét. Hát ha tényleg Isten nyilatkoztatja ki, akkor azt jelenti, hogy Isten maga adott egy nevet annak az angyalnak vagy démonnak. Az angyal vagy démon az nem szorul rá, hogy szavakkal beszéljen, következésképpen nem is szólítják egymás nevekkel, nem az angyalnak van egy önismerete, birtokolja önmagát szellemi módon, és az ismeret az nem más, mint szellemi birtoklás. Tehát az angyal, mint szellem, szellemi módon birtokolja önmagát, és aztán a relációiból, az Istenhez való relációból, ami szükségszerű, és a többi angyalokhoz való relációból, aztán ismeri a többi angyalt is, de nem úgy, ahogy az ember, hogy érzékel, és akkor az érzékelésből absztrahál, és akkor megszületik az emberben az absztrakt eszme, nem, hanem az az eszme, ami az angyalnak a lényegét meghatározza, az valamilyen kapcsolatban van azzal, ami a másik angyalnak a lényét meghatározza, és ezen a kapcsolaton keresztül ismeri a másik angyalt is. És így ismeri aztán az anyagi világot, és ebben az embert is. Nem szabad az angyalokkal kapcsolatban úgy viselkednünk, mintha mindent tudnánk róluk. Nem tudunk mindent róluk. Nem, ha kinyitsz egy ilyen angyalos szöveget, és az tele van angyal nevekkel, Metatron angyal, ugye nekem mindig a Metatron, ugye a minek is hívják, a Ciklotron jutott eszembe erről a névről. Ez egy ilyen kabalisztikus angyal név, amit felsorolnak, hogy ez még a többi főangyal, meg 7 arkangyal föl tudnak ám sorolni név szerint, ugye a zsidó apokrif irodalom alapján, de ennek nincs alapja a kinyilatkoztatásban. A New Age az meg gyönyörű, hogy milyen angya, és elmondja, hogy melyiknek mi a dolga. És mindenkinek 2 őrangyala van, ugye az egyik, amelyik őrzi, védi, a másik pedig az, amelyik sugallja és tanácsokat ad. Én nem állítom, hogy nincs egy embernek 2 őrangyala, egy Isten nem lehet megakadályozni abban, hogy több angyalra bízza, hogy gondoskodjék rólunk. Egy legalábbis van, mert ugye Jézus mondja, hogy angyalaik a mennyben szüntelenül látják atyám arcát. Ezt minden kisgyerekről mondja, és hát mindenki kisgyerek volt először, úgyhogy ez mindenkire áll. Viszont nem tudom, állítólag római Szent Franciskának több őrangyala is volt. Egyáltalán nincs kizárva. De ezt így kijelenteni, hogy mindenkinek 2 angyala van, ez ennek semmi közel a kinyilatkoztatáshoz. Tehát ahol túl sokat vélnek tudni az angyalokról, ott már New Age angyalokkal van dolgunk. És a New Age angyalok nem jó angyalok. Jézus Krisztushoz nincs közük. 2 dologról lehet a New Age angyalt megismerni. Az egyik az, hogy Jézus Krisztusról függetlenül működik. Tehát az angyallal barátkozol, de az angyal egy szót se szól neked Jézusról. De Jézus az angyalok feje. Minden angyal Jézusban találja meg a saját lényének beteljesülését. Az örök ige nélkül, a fiúisten nélkül az angyal nem lenne az, aki. Tehát amelyiknek, ha nem Krisztus központú egy angelológia, egy angyaltan, akkor az nem a jó angyalok tala. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy manipulálható. Gyújts meg egy gyertyát, amikor föllobog a láng, az őrangyalod jelen van, akkor kérdezz tőle valamit. Ha nagyobb lesz a láng, a válasz igen, ha kisebb lesz a láng, a válasz nem, ha marad a láng, akkor nincs válasz. Ez nem szeretem az indulataimat kifejezni, szóval ostobaság. És becstelen félrevezetése az emberek. Ez nem így megy. Ahhoz, hogy az angyalokkal tényleges, tudatos kapcsolatra lépj, ahhoz először is Jézus Krisztussal kell egészséges, helyes, üdvözítő kapcsolatban lenned, és utána aztán szólítgathatod az őrangyalodat, és fogod érzékelni a sötétség hatalmait is. De az mind Jézus Krisztus világossága, ő a világ világossága. Tehát ahol túl sokat tudnak az angyalokról, ott ne kereskedj, mert az nem keresztény forrás. Az New Age, vagy kabala, vagy nem tudom én micsoda, de nem kereszténység. A kinyilatkoztatás mindig csak oldallagosan beszél az angyalokról, ők Isten lényét vannak hivatva képviselni, üzeneteket hoznak, Isten parancsait hajtják végre. Tehát nincs olyan angelológia az Új Szövetségben, vagy a kereszténységben, keresztény hitben, amelyik a kíváncsiságunkat elégítenék. Sok mindent vas következetességgel kimondhatunk, például az angyal tiszta szellem, akkor nyilvánvaló, hogy ugye nincs térben körül határolva. Ezt kimondhatjuk, mert az angyalnak csak olyan értelemben van helye, hogy egy adott helyen működik. Olyan értelemben van jelen. És ez vonatkozik természetesen. Tehát ilyen dolgokat kimondhatunk. De nem mondhatunk ki olyan dolgokat, hogy nem tudom én, hát 27 őrangyala van Magyarországnak, és ilyen terület egységeknek név szerint ezek a angyalai, ezek ez a túlinformáltság az azt jelenti, hogy az az információ nem tiszta, nem Istentől való. Ad ő információt nekünk, amennyire szükségünk van, és kapcsolatba lehet jönni az angyalokkal. Itt csak most mondok egy kis példát, a példa mindig többet ér, mint az elmélet. Az űrzavar lelkét én jól ismerem, én egyébként Axodonnak neveztem el, hogy ez nem Isten nyilatkoztatta ki, hanem én ezt jó névnek találtam, és Axodonnak neveztem el az űrzavar lelkét. Amikor nem találom a tárgyakat, az Axodon. Amikor el is törnek, tehát nem csak elgurul, hanem eltörik, az Axela, az a destrukció lelke. Ezek együttműködnek általában. És egy idős ember hétköznapi életében nagy szerepet játszanak. Kihasználja azt, hogy ugye gyöngül az embernek a memóriája, meg ügyetlenné válik a keze, meg nehezen tud lehajolni, meg stb. És akkor egyik, ami a legjobb trükköket játsza el velem, az a kis mobiltelefonom. Az mindig van valahol, de általában nem ott van, ahol én vagyok, pedig én próbálom magammal vinni, mint a pincsi kutya, ugye, ahogy megy az ember után, én próbálok úgy menni a mobil vagy a telefon után, nem tudom, szóval próbálom, hogy mindig ott legyen. De aztán elfelejtem, hogy hol tettem le, lehet, hogy közel van, de nem tudom, hogy hol tettem le. Na most megszólal, nem túl hangosan, mert nem szeretem a zajt, megszólal, akkor hallom, hogy szól valahol, de nem tudom, hogy hol. És akkor hát kezdem keresni, mire megtalálom, addigra a hívás lecsenget. De van aztán, amikor nem találom meg. Hát nincs. Eltűnt, megsemmisült. Keresem, és nincs. Akkor fölhívom a vezetékes telefonról. Valahonnan szól, de nem tudom, hogy honnan. Nézem itt, nézem ott, nem látom. Na és szóval így el szoktam szórakozni így a mobil telefon, a technika ugye az ember életszínvonalát emeli, és múltkoriban volt az, hogy nem olyan rég küzdöttem meg már egyszer az űrzavar lelkével, hogy a telefonomat visszaszerezzem, és következő nap, vagy mikor, szóval nagyon rövid időn belül észreveszem, hogy megint eltűnt, megint nem tudom, hogy hol van. És akkor eszembe jutott, hogy szellemi szinten kezelni a problémát. Megmondom az űrzavar lelkének, hogy távozzék. Egyedül vagyok, ugye akkor szabad parancsoló formát is használni, egyébként az exorcizmus szabályait majd elmondom. De megmondom az űrzavar lelkének, hogy távozzék. Tehát a kedves őrangyalom, most légy szíves, mutasd meg, hol a telefon. Egy percen belül megvan. Egy percen belül. Így Ferdin helyezkedett el az éjjeli szekrény és az ágy között. Nagyon rafinált telefon. Illetve hát az űrzavar lelke nagyon rafinált. de egy percen belül meg volt. Eszembe jutott ott keresni, és ott volt. De az, hogy ez eszembe jutott, ugye ezért az őrangyalomon kell köszönetet mondanom. Most így a hétköznapi életünk szerves része lehet az őrangyal. De hát sajnos a gonosz lélek is szerves része a hétköznapi életünknek. Na most megpróbálom osztályozni azt, hogy a gonosz lélek milyenféle befolyásokat szokott gyakorolni az emberre. Most nem a bűnről beszélek. Ez egy fogalomzavar szokott lenni, hogy összetévesztik a bűnt és a démoni befolyást. A démoni befolyás az általában nem bűn. Nem bűnös állapot. Lehet az is. De általában nem az. Hanem azt jelenti, hogy a démon valamilyen módon tudja az embert befolyásolni. Mint az előbb ugye egy megszállottnak az esetét olvastam, amik a Kafarnaumi zsinagógában kiabált Jézusra. Nyilvánvalóan megszállott volt az illető, mert a gonosz beszélt belőle, tehát nem az ő személyisége nyilvánult meg, hanem a gonosz lélek személyisége, ezt mondjuk megszállásra. Talán három alapvető kategóriát jegyezzük meg. Az egyik a circumcessio, latinul mondom, hogy érthetőbb legyen. Circumcessio, támadás, a démoni támadás. Ez azt jelenti, hogy a démonnak nincs hatalma az ember fölött, de próbál hatalmat szerezni fölötte. A másik a démoni behatolás, obrepció, hogy könnyebb legyen, obrepció az odacsúszást, odakúszást jelent. De ez már az az eset, amikor a démon már belül van, tehát bizonyos hatalma van az ember fölött. Az ember személyisége megvan, ha szól, viselkedik, abban a saját személyisége nyilvánul meg, nem a démoné. Tehát nem fog belőle megszólalni a démon, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus. De ugyanakkor viszont az ember a viselkedésében már befolyásolva van a démon által. Ez a leggyakoribb eset. Egy másik kifejezéssel fogtok találkozni, amit használnak a beke tündéjék, hogy megkötözöttség. Az ugyanaz, mint az obrepció. Behatolás. Tehát azt jelenti, hogy bizonyos befolyása van, de az ember személyiségét még nem tartja a hatalmában. A személyiség még szabad. Az ember ellen is tud mondani a démonnak, amelyik őt befolyásolja. Ez az obrepció, hosszú évek alatt sikerült összegyűjtenem a szabatos latin kifejezéseket, de ezeket se használják mindig következetesen. Most a harmadik, amikor az ember személyisége már háttérbe szorul, és a démoni személyiség nyilvánul meg, ez a megszállás, az obszesszió. Ez idáig világos, azt hiszem, hogy ez szabatos és világos. Tehát az egyik az ember fölött még nincs hatalma, de támadja ez a támadás. A másik a obrepció, a behatolás, amikor van hatalma az ember fölött, de az ember személyisége még megvan. A másikban is megvan, de szóval úgy értem, hogy megvan, hogy érvényesül. Tehát az ember saját személyében gondolkodik és cselekszik, de ugyanakkor már ezt a viselkedést befolyásolja bizonyos módon a démon jelenléte. A harmadik eset viszont, mikor a démon nyilvánul meg, tehát olyan, mintha az ember beszélne, holott a démon beszél. Az a megszállás, az obszesszió. Na most ennek mindegyiknek különböző változatai és fokozatai vannak. A démoni támadás lehet fizikai, és a fizikai támadás a zaklatástól a bántalmazásig terjed. Zaklatás az csak külső, a bántalmazás az már azt jelenti, hogy az embernek a bőrét is eléri. A másik a pszichikai, ez vagy a rosszra kísért, vagy ellenáll a jónak. Tehát az embert próbálja rossz irányba befolyásolni, vagy úgy, hogy a rosszra akarja rávenni, vagy úgy, hogy a jót akarja megakadályozni. Na most a démoni behatolás, obrepció, vagy megkötözöttség, ahogy szokták mondani, nem egészen tartom jó kifejezésnek a megkötözöttséget, mert hát igen, bizonyos fogi hatalmába tartja az embert, és ennyiben megkötözöttség, de hát akkor a megszállás az még jobban megkötözöttség. A behatolás talán jobban kifejezi, meg ez a latin szónak is a fordítása az obrepciónak. Én behatolásnak hívom. Ez a leggyakoribb egyébként. Ez lehet fizikai vagy pszichikai. Fizikai például az, hogy az ember fáradt. És ennek nem az az oka, hogy elfáradt, hanem az az oka, hogy a démon befolyásolja. Ilyet Kínában tapasztaltak keresztények, látogatták, hogy rettenetesen fáradtnak érezték magukat, és a misszionárisok mondták, protestáns forrásból veszem, mondták, hogy ja, hát ez az, hogy itt sok démon van, és ezek a démonok ugye nem örülnek annak, hogy ti ide jöttetek, és ezek okozzák a ti fáradtságotokat. Mondták, hogy ők nem betegek, ők csak fáradtak. Ugye ezt a fáradtságérzést a démon okozta. A démon tud ilyen fizikai tüneteket okozni. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy betegséget is tud közvetlenül a démon okozni. Közvetve minden betegség a gonosz hatalmához tartozik, tehát valahol mögötte ott van a pervers szellem, de közvetve is tud betegséget okozni. Tehát van olyan betegség, amit a démon okoz. Süketségre, mondok példát az evangéliumból, fogtok emlékezni, amikor Jézus meggyógyít egy süketet úgy, hogy az ujját a fülébe dugja, és van egy másik, amikor meggyógyít egy süketet úgy, hogy menj ki belőle. Tehát amikor kiűzi belőle a süketés néma lelket. Vagyis a gonosz lélek okozta a süketséget. Egy ellennevű protestáns szabadegyházas prédikátornak van egy nagyon kedves ilyen esete, hogy ima összejövetelen, imádkozik egy süket asszony gyógyulásáért, kiűzi belőle a süketség lelkét, és az asszony hal. És akkor egy másik asszony a sorban fölkiált, hogy jaj, nekem most nem hallok a fülemre. Átment bele a süket lélek. Erre, vagy nem, először azzal kezdődik, hogy az asszony azt mondja, hogy jaj, a másik fülemre süketültem meg. Akkor kiűzi onnan is, akkor egy másik asszony kiált föl, hogy ő belement, és a végén elűzi mindenhonnan. Ugye? Tehát az, hogy kimegy az egyik fülből, bemegy a másik fülbe, kimegy az egyik asszonyból, bemegy a másik asszonyba. Ez nyilvánvalóan nem fizikai okokra visszavezethető betegség, hanem ugye egy közvetlen démoni befolyás okozta betegség. Tehát igenis tud fizikai testi tüneteket okozni a démon. A másik az, hogy pszichikai tüneteket is tud okozni. És ez nagyon-nagyon fontos. A kísértés vagy ellenállás, amit a démon okoz, olyan erős lehet, hogy az illető személynek a teljesítő képességét korlátozza. Még megmarad a szabad cselekvése, másképp az már megszállottság lenne, de korlátozza a teljesítő képességét. Ez nagyon gyakori. Tehát, hogy nem tudom én, például ingerültséget okoz a gonosz lélek. És nem tehet róla az ember, nem érti, hogy honnan van, de ingerültséget, legkisebb szóból is veszekedés lesz, nem értik, hogy mi van velük, mert ők nem akartak veszekedni, és most mégis veszekednek. Ja, tehát az illető személy szabadsága korlátozva van, annak ellenére, hogy nem szűnt meg. És ilyenkor, hogyha észreveszik idejében, akkor a démont kell elkörgetni, és egy pillanat alatt helyreáll a békesség. nem az emberből jött a békétlenség. A megszállás az mindig pszichikai jellegű, a testre is kiterjed, de a pszichén keresztül ugye befolyásolja a testet. Ez lehet elnyomás, opresszió, ez azt jelenti, hogy vannak rohamok, amikor a démon érvényesül, és vannak tiszta periódusok, amikor az emberi személyiség érvényesül. És van aztán birtokba vétel, posszesszió, amikor az eredeti személyiség állandó jelleggel háttérbe szorul a démoni személyiségből. Emlékeztek a gerazai megszállottra, az úgy viselkedik, mint egy őrült, az emberi személyiség már el van homályosodva, a démon személyisége nyilvánul meg. Ez egy példa a posszesszióra. Van rá példa a modern időkből is, hála Istennek azért ez ritka. Hat kozsoros mázunk?
Kérdezhetek, kérdezhetem. Kérdez. A pszichiátriai betegségekben, akkor ezek szerint mégsem a, tehát ott is vannak ugye anyagi hátterek, például sokszor valamilyen biogén anyag hiányzik az agyból, szerotonin vagy dopamin, tehát kialakul a pszichiátriai betegség, de egyéb esetekben szintén ilyen a démonoknak a megszállottsága.
Hát az agy is egy testi szerv, arra is vonatkozik, ami az egyéb szervekre, hogy a meghibásodását okozhatják fizikai okok, de okozhatja démoni tényező is, és lehet a kettő együtt. Ez elég gyakori a démoni befolyásoltság az elmebetegeknél. Itt, ahogy az előbb a gerazai megszállottról beszéltem, mert az teljesen elmebetegként viselkedett. És az emberek csodálkoztak, mikor látták, hogy ott ül felöltözve épp ésszel, mert azelőtt minden ruhát leszaggatott magáról, és kövekkel ütötte, verte magát. Ez egy őrült viselkedése. Tehát a posszesszió az mindenképpen már együtt jár a elmebajjal. Egy démoni eredetű elmebaj. De hát lehet elmebaj merőben fizikai eredet is.
Akkor tulajdonképpen a pszichiátriai kezelés, gyógyszeres kezelés miatt gyakorlatilag akkor sok értelme nincsen? Vagy van értelme?
De én mondom, hogy van olyan betegség, amelyik teljesen fizikai okokra vezethető vissza. Tehát feltétlenül szükséges a fizikai kezelés. Mondok egy példát, már ismert, és azt hiszem, hogy többször is elmondtam már, de ahol diagnosztizálták a skizofréniát. Nagyon szenvedett az illető, kábítószerezett, és hát nem tudott megszabadulni a következményektől. Állandóan ilyen hallucinációk gyötörték, de nagyon kínozták. És elment a nyolc boldogság azelőtt Júda oroszlánja közösségbe, és ott imádkoztak, hogy megszabaduljon a démoni befolyástól. És nem szabadult meg, továbbra is szenvedett. Tehát hazament, tehát elutazott, ott hagyta őket, és egy idő múlva visszajött, mert ott legalább békességet tapasztalt. És akkor részt vett a étkezésen, és ők étkezés előtt is nyelveken énekelnek. És a nyelvének most valahogy szokatlanul erősre és szépre sikeredett, és ennek az erős és szép nyelvéneknek a folyamán ő egyszer csak megszabadult. Nyilván az előtte lévő szabadítóimák is befolyásolták már a helyzetet, de itt eldőlt, és kiment belőle a démon, és attól kezdve működött. Tehát itt nyilvánvaló volt, hogy ugye a kábítószeres befolyás kaput nyitott a démonoknak, és a démonok ezt a szerencsétlen embert a hatalmukba tartották. Ez a diagnózisban, mint skizofrénia jelentkezett. Az is volt, hát az is a dolognak a hogy mondjam, a fizikai dimenziója. Tehát az orvosi kezelés feltétlenül szükséges és helyes, csak azt ne gondoljuk, hogy az minden. Ebben az esetben ugye azt feltétlenül meg kellett próbálni, de mivel nem használt, ugye hát kiderült aztán, hogy másról volt szó. Na de ez egy nagyon nehéz terület, tehát azt senkinek nem ajánlom, hogy a lelki gyakorlat után most fölkeresse a pszichiátriai osztályokat, és ott próbáljon a gonosz lélekkel elbánni, mert ez nem fog sikerülni. Az nagyon nehéz eset. Én többek között ezért nem szoktam szabadulásért imádkozni, hogyha így jönnek hozzám, hogy jaj, engem gyötör a gonosz lélek. Ugye volt, hogy jöttem ki a sekrestjéből, és ott volt egy lány, aki nem is köszönt, hanem azzal fogadott, hogy teljesen megszállt a sátán. Én mondom, hogy ha téged teljesen megszállt volna a sátán, akkor nem lennél most itt, hanem a templomot keresnéd. Szóval vannak ilyen önjelölt szabaduláskeresők, akik önmagukat diagnosztizálják, és eldöntik, hogy nekik szabadító imára van szükség. Igazából ezek ilyen szerencsétlen idegbetegek, akik lelki izgalmakat keresnek. Tehát ezekkel nem szoktam szóba állni. Az a helyzet, hogy találkoztam olyannal, amelyiknél az a véleményem, hogy igenis ténylegesen démoni befolyás alatt áll. De ott meg az volt a baj, hogy ugyanakkor viszont úgy viselkedett, mint egy elmebeteg, tehát nem voltam képes a kettőt, hogy úgy mondjam, egymásról leválasztani. Volt egy eset, amikor belementem egy ilyen szabadító imába, valami kis mozdulást el is értem, de aztán nem tudtam folytatni, mert az illető nem tudott eljönni meghatározott időben. Tehát hiába beszéltem meg vele egy időpontot, nem jött akkor, vagy nem akkor jött. Tehát a viselkedése annyira nem volt emberileg beszámítható, hogy nem tudtam igazán kommunikálni. Én meg, mint cukorbeteg, ugye, hát én kénytelen vagyok kötött időpontban ennél. Nem tudok úgy lenni, mint nagy, ugye, ilyen evangelizátorok, akik reggeltől estig rendelkezésére állnak az embereknek. Hát ezt én nem tudom megcsinálni, nekem napi rendet kell tartani. Úgyhogy hát én általában nem tudom leválasztani a pszichikus szintet a démoni szintről. Én úgy szoktam szabadulásért imádkozni, hogy amikor gyónik nálam valaki, akkor akár az ő tudta nélkül is, vagy pedig az ő tudtával rövid szabadító imát mondok, abban a reményben, hogy visszajön, és akkor folytatjuk. Na most egy kicsit elszaladtam, mert ezt a dolgot itten bevetetted. Tehát azt mondom, a pszichikai és a szellemi szintet nem tudom egymástól tökéletesen elkülöníteni. Lehet, hogy nem is lehet, de vannak, akik eredményesen imádkoznak ilyenekért. És ez mit még lesz volt, leír egy esetet, most nem vállalkozom arra, hogy kikeresem, de amikor egy szép fiatal lányt úgy fognak le, mert hányja veti magát, verekszik, nem tud békében megmaradni, szakadja magáról a ruhát és minden, és nem tudom, hat ember vagy hány tartja. És akkor ő azt mondja a hat embernek, hogy most engedjétek el, és akkor ott áll szemben a megszállottal, és Jézus Krisztus nevében parancsol a gonosz léleknek, és a gonosz, egy nem tudom hány lélek megy ki, sorra kihányja őket, és sorra mondja a nevüket is. Na most itt szeretném mondani, megint keverem a dolgokat, gyerekek, de hát asszociációk szállán megy mostan, nem logikus szállam. Tehát az, hogy az egyik egy jellegzetes jelenség a hányás, ökrendezés, a csuklás, a szabadulás közben. Ez nem azt jelenti, hogy a démon a gyomrában volt. Ugye nem szabad keverni a dolgokat, de mégis az a benyomás. Tehát leírják egy kislány esetét, aki ilyen szabaduláson ment keresztül, és valamilyen nyúlós anyagot hány, és előtte nem tudom én mennyi málna szörpöt. Szóval valamilyen szörpöt ivott meg, de sokat. És annak nyoma se volt a hányadékban. Tehát nem a gyomrából jött. Ilyen sajátos, érdekes dolgok vannak ám leírva a Kapisztrán Szent János szerepléséből is, hogy mik lesznek a démonok nyomában, ugye milyen nyomok maradnak. Na hát szóval ez a lány is, akit Wigglesworth exorcizált, hány megnevezi a távozó démonokat, és nem tudom én, valami 32 megy el belőle, és akkor utána megnyugszik és megszabadul. Tehát van, aki tud ilyet csinálni, de én nem tudom. Na most, hogy megnevezi a démonokat, itt megint tartsuk szem előtt, a démonnak nem saját magának van szüksége névre, az embernek van szüksége a démon nevére, hogy azonosítani tudja. Itt erre megy, és állítólag ez az azonosítás nagy szerepet is játszik az exorcizmusban, tehát hogyha kérdezik a démon nevét, akkor a démon megmondja a nevét, és akkor már hatalma van fölötte az exorcistának. Hát nem tudom, hogy ez hogy működik, mindesetre a démon mond egy nevet, és azon keresztül hozzá lehet férni. Tehát az a kulcs a démoni személyiséghez, az ember számára, aki szavakkal beszél. Azt nem hiszem, hogy a démonok egymással a szavakkal beszélnek, mert ez furcsa volna, nekik nincsen testük, nincsenek hangképző szerveik, ők eszmékkel érintkeznek. Na tehát most sikerült más területre átmennem, most mondjátok meg, hogy hol tartok. Az asszociációk özöne indult el. Tessék? Igen. Na most nekünk possesszióval nem igen lesz dolgunk. Ha van, akkor azt bízzátok exorcistára, püspök adjon egy papnak engedélyt, hogy exorcizálja az illetőt, és megfelelő háttérrel ez sikerülhet. Nem biztos, hogy elsőre sikerül. Na, ezt most megint asszociációs alapon mondom, de ez nagyon fontos, hogy az emberekben egy olyan képzet él, hogy ha van egy démon, itt van bennem a démon, én nem tudok vele mit kezdeni, elmegyek X atyához, majd X atya végez fölöttem szabadító imád. Ettől szoktam dühös lenni, ugye, hogy amikor én vagyok az X atya, hogy és akkor egyből elmegy, és többet nem lesz vele bajom. Hát ilyen nincs. Először is nem megy el egyből. Azért én a rövid szabadító imák híve vagyok. Elmondom az imát, az a démonra hat. Lehet, hogy csak meglapul. Lehet, hogy jóval később megy csak el, hogy sok ilyen imát kell még mondani. Nagyon fontos, hogy az illető hogyan él, és fontos, hogy visszajárjon. Tehát a gyóntatószékben történt az eset, visszatérjen a gyóntatószékbe, sűrűn. És akkor bombázza őt az Isten ereje, és előbb-utóbb, ugye, amit kitartóan bombáznak, az előbb-utóbb összedől az a fal. Tehát feladja az ellenállását, a démon is eltávozik. Na most nekem a rövid tétoba szabadítási kísérleteimben ez volt az egyik tapasztalatom, hogy ha én gyóntatószéken kívül csinálom ezt, és megmondom az illetőnek, hogy jöjjön vissza, számoljon be arra, hogy mi van, nem jön vissza, és nem számol be. Hanem elmegy máshoz, mert velem már szórakozott, most mással akar szórakozni. Aztán eldöntöttem, hogy én velem ugyan nem fognak szórakozni. Szóval ez a lelki szenzációkeresés. Ha valaki tényleg meg akar szabadulni, annak kitartóan igénybe kell vennie ugyanazt a kezelést. Egy gyógyszeres kezelés se hat úgy, hogy egy tablettát beveszel, és akkor kész. Azt szedni kell egy bizonyos időn keresztül. Ez egy nagyon elterjedt tévképzet, hogy itt a démon, nekem nem kell csinálni semmit, elmegyek X-atyához, rám teszi a kezét, kivizi a démont, és hopp. Ez nem igaz. Ez egy küzdelem, amit meg kell vívni, És ennek a legjobb eszköze, Gabriele Amort is ezt mondja, a római exorcista, hogy a legjobb eszköze a Szent Jónás. Tényleges exorcizmusra ritkán kerül sor, erről holnap majd beszélek, most nem akarok részletezni. Jó lenne, ha többször kerülne sor rá, de a legtöbb esetben nincs szükség rá. Elegendő a szabadító ima, amit bárki végezhet. Csak hit legyen. És ne az a mentalitás, hogy ezt csinálja valaki más. Ehhez én nem értek, ezt csinálja valaki más. Ez az átpasszolása a feladatoknak, ez azt jelenti, hogy védtelenné tesszük magunkat a gonosz lélek támadásaival szemben. Mondom, milyen egyszerű volt, kis dolgokban kell kezdeni. Távozz, zűrzavar lelke, kedves őrangyalom, most segíts! Egy pillanat alatt meglett a telefon. Ezen a szellemi szinten lehet kezelni nagyon sok dolgokat, sokszor fizikai betegségeket is. A távoz szóval vigyázzunk, mert a démont így direkt módon megszólítani csak akkor szabad, hogyha egyedül vagyok, tehát magamban. Ha már ugye, többen vagyunk együtt, akkor annak már exorcizmus jellege van, és az feltételekhez van kötve a katolikus egyházban. És az nem véletlen, annak megvan az oka. Na tehát zaklatás, ugye a külső zaklatás, ilyen volt például Viannei Szent Jánosnak. Ő sose bántotta fizikailag a démon, tehát nem ütötte meg, de zajongott. Éjszaka, mintha valami rágcsáló rágná az ágy függönyeit. Reggel látja, hogy a függönynek semmi baja. Aztán zaj a kertben. Kimegy a kertbe, kinéz az ajtón. Nincs ott senki és semmi. De azt mondja, tudom, hogy az ördög volt, mert félelmet éreztem. A jó Isten nem kelt félelmet, így mondta később. Hát, hogy mondjam, ő egy olyan pap volt, aki értette a dolgát. Aztán volt, hogy dübörgő zaj keletkezett a házban magában, mintha le akarna szakadni a padlás. Mintha nagy társzekerek dübörögnének a padláson. És hát nem tudott vele mit kezdeni, elhívott egy fiatalembert, egy Bognárt, vagy Bodnárt. Bognárt azt hiszem, az nem ugyanaz. Bognármester, André verse, töltött puskával jött, hogy akármi lesz, ő azzal szembenéz. És azt mondja, éjjel egy óra tájban úgy hallotta, hogy az udvarra nyíló ajtót erősen rázni, mintha az udvarra nyíló ajtót erősen rázni kezdené valaki. Hatalmas csattanás hangzott az ajtón, bent a plébánián belül pedig félelmetes lárma kezdődött, olyan, mint a mennydörgés. Verser, ez a Bognár, puskával a kézben kinézett az ablakon, senki se járt ott. A ház remegni kezdett, a Bognár is. Később elmondta, hogy még egy hétig érezte a remegést a lábában. Viannei gyertyával a kezében jött át Verserhez. Hallotta? Azért keltem fel, itt a puskám. A mennydörgő zaj folytatódott, a ház megingott, mint a földrengésben. Fél? Kérdezte a plébán. Nem félek. De a lábam fölbondja a szolgálatot, és mintha ránk dőlne a ház. Később Viannei nevetve mesélte, az én szegény verserem puskával a kezében reszketett, mint a gyárfa levél. Azt sem tudta, hogy puska van a kezében. Mit gondol, mi ez? Kérdezte a Bognárt. Azt hiszem, az ördög. Másnap, amikor Viannei hasonló szolgálatra hívta, a verser kereken kijelentette. Plébános úr, nekem ebből elegem volt. Nem jött többet, akkor próbált még másokat hívni, de azok meg nem hallották az ajt. Ez az egy eset volt, amikor más is hallotta, de ez elég volt ahhoz, hogy szavaihető legyen, plébános. Aztán rájött, hogy azok se tudnak semmit segíteni, tehát egyedül maradt, és fölvette a harcot egyedül a sátánnal. Azt mondja, Istenhez fordulok, keresztet vetek, a sátán pedig nyíltan megvetem. Később már direkt örült, hogyha lármázott a fickó, mert azt mondta, akkor másnap nagy halat fogunk. Olyankor lármázott, amikor egy nagy bűnös jött begyónni Viannéhez. Haragszik, annál jobb. 1855-ig tartottak a démoni zaklatások Viannéi Szent Jánosnál. Élete utolsó 4 évében békét hagyta őt a gonosz. Tehát megnyerte a harcot. Tulajdonképpen itt nincs veszély. Csak hát éppen egy lelki gyakorlaton, ugye vendégpapok laktak egy plébánián, Viannéi is ott volt, este a Viannéi szobájából hatalmas zaj hallatszik, megölik az arci plébános, szaladtak a papok nézni, hogy mi van. Hát a hatalmas nehéz ágy a szoba közepén volt. Be volt rángatva a szoba közepére. Viannéi békésen feküdt benne. Ja, mi ez? Plébános, hát a fickó haragszik, holnap nagy halat fogunk. És másnap akkor lesték a papok, hogy jön-e nagy hal az arci plébánoshoz. És egészen estig nem jött. Este bejött egy nemes lovag, akiről köztudomású volt, hogy évtizedek óta nem gyónt, bement a arci plébános gyóntató székébe, és megtért. Na most van aztán olyan formája is a démoni zaklatásnak, vagy támadásnak, hogy nem csak zaklat, hanem bántalmaz. Ilyen esetet nagyon sokat tudnék felsorolni, de nem tudom, hogy mennyire szabad most az időt ezzel húznom. Húzhatom? Flüi Szent Miklóssal történt például, mikor még nem ment el remetének, fiával együtt dolgozott valahol a völgyben. A fiú az állatokat látta el, apja ezzel alatt a tövis bokrokat akarta kiirtani a réten. Ekkor démon jelent meg, aki Miklóst egy nagy tövis bozóton át mély árokba taszította, ahol eszméletlenül hevert. Biztos, hogy nem véletlenül zuhant le, mert az árok mintegy 30 lépésre volt a helytől, ahol Miklós dolgozott. A fiú fölcipelte eszméletlen apját hegyi szállásuk tüze mellé, és ott Miklós idővel magához tért. Nem volt elkeseredve, bár nagyon összetörte magát. Jól van hát Isten nevében, mondotta. De csúnyán elbánt velem az ördög, hanem úgy látszik, Isten akarta ezt megengedni. Később, amikor már remete volt, és ugye egyedül Istennek élt, bezárkózva abba a kis házba, mi most is megvan, akkor különböző démoni bántalmazások érték. Volt, hogy rázták neki is a házát, szinte összedöntötték, máskor iszonyú alakban jelent meg neki egy démon, és hajánál fogva vonszolta ki a házból. Klaus nem zavartatta magát, ugye ezeket a dolgokat. Vannak aztán remete Szent Antal híres megkísértései. Őt úgy megverték a démonok, hogy halottként feküdt a padlón. Be is vitték a városba, és kiterítették a templomban, fölravatalozták. Ő azonban az éj közepén kinyitotta a szemét, akik virasztottak mellette, azok már mind aludtak. Ő szólt a barátjának, hogy vigye vissza őt oda, ahonnan elhozták. Visszavitte és letette ott a padlóra. Antal ott maradt egyedül, és akkor így kiáltott, hogy hát gyertek, itt vagyok én, Antal, nem félek a verésetektől. És érdekes módon akkor már a démonok nem tudták még egyszer megverni, hanem ijeszgették. Akkor van az, ugye Szent Antal megkísértés, ez egy olyan híres téma, Hieronymus Bosch meg minden. Tehát valójában az volt, hogy különböző állatalakok támadták, de egyik se tudott ténylegesen ártani neki, csak vicsorgott rá, meg ugrott feléje, de nem ért el. És ezt aztán, hát ő, és közben fizikai fájdalmat is érzett a testében, amikor azok az állatok elérték volna. És hát szépen ugye Antal helytállt, és akkor egyszer csak nagy csöndesség lett, eltisztult a kísértő, melyezett, mintha megnyílt volna, nagy fényesség töltötte el a helyiséget, és akkor azt mondta, hogy Uram, hol voltál? És Isten azt felelte, Antal, itt voltam, de látni akartam a küzdelmedet. Ez egy nagyon fontos tézis. Isten látni akarja a küzdelmet. De miért nem csinálta Isten úgy a világot, hogy ugye az embernek ne kelljen küzdeni? Olyanra csinálta, hogy küzdenie kell. Ilyen, hogy a gonosz vadállat képében támad, ilyen gyakorlatban kizárható, nem nagyon ritkán fordul elő, de létezik. Még egy esetet elmondok, ahol fizikai bántalmazásról van szó. Egyszer egy olasz pap segédkezett egy exorcizmusban, ahol a démonizált személy ruhái váratlanul kigyulladtak, anélkül, hogy őt magát súlyosabb sérülés érte volna. Néhány nap múltán Nápolyból Rómába indulva, ez a pap különös fényeket látott kocsia körül. Kiállt egy parkolóba, és akkor hirtelen kigyulladt az autó. A pap kivette a kulcsot, kiugrott és elfutott. Néhány ember gyűlt az égő kocsi köré, akik így kiáltottak, valaki van a kocsiba. De hiszen egyedül voltam benne, bizonygatta a pap. Egyszer csak beindult az égő autó motorja. A kocsi, mint egy mozgó mágia, megindult a benzinkút felé, és erős kénszag terjengett a levegőben. A pap már ismerte ezt a szagot az exorcizmusban, akkor is volt, imádkozni kezdett, a kocsi megállt, és egy helyben lángolt tovább, amíg teljesen ki nem égett. Ez egyébként teljesen kivételes és ritka eset, csak azért olvastam el, hogy szenzáció, éhséget is kielégítse, de ilyenek nem szoktak történni. Tehát nem kell arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha veled is ez történik, nem fog történni. Most itt még egy érdekes teológiai kérdés fölmerül. Tehát a démon tud fizikai ártalmat okozni. Vajon a szent angyal is tud fizikai ártalmat okozni? De biztos, hogy tud fizikai hatást gyakorolni. Te nagyon szelíd lélek vagy, Judit. De a Szentírásból én olvasom a következőt, hogy eljött az Úr angyala, és megölt az asszírok táborában 185 ezer embert. Tegnap nem tudtam megmondani hány ezret, 185 ezret mondja a Szentírás. Ezt nem kell pontosan történeti adatnak venni, de maga teológiai elv. Az Úr angyala embereket megölt. Hát valójában az egy járvány lehetett, ugye egy járvány, de ő az Úr angyalának tulajdonítja, és ez teológiailag korrekt. Isten a fizikai rosszat önmagáért nem akarja, de jó cél érdekében akarja. Tehát lehetséges. A Dávid király idején pusztító Pestist is Isten angyalának tulajdonítja, aztán Heródes Antipász halálát is, hogy mivel nem hárította az Istennek járó dicsőséget Istenre, az Úr angyala lesújtott rá. Apostolok cselekedeteiben. Az angyalok nem ilyen mamlasz, tedd ide, tedd oda figurák, hanem félelmetes szellemi hatalmasságok. Egy kedves, humoros megnyilatkozása ennek római Szent Franciska esete, akinek rendkívül bensőséges kapcsolata volt őrangyalával vagy őrangyalaival, és hát az angyal próbálta őt irányítani, figyelmeztette, és ha nem engedelmeskedett, többször meg is verte. A jelenlévők hallották az ütéseket, bár nem láttak semmit. Ez valószínű, hogy pszichikailag ennek az volt az alapja, hogy a kislányt a szülői pálca tiszteletére tanították, és hát az őrangyal is ebbe a pszichikai sémába állt bele. Természetesen ilyenkor a angyala kiváltó oka szellemi, de a hatás, a fizikai hatás az anyagi. A Padre Pio arcán láttam filmen, amikor egy rendtársa mondta, hogy látták a véraláfutásokat, ahogy a gonosz lelkek összeverték éjszaka. Tehát fizikai hatással voltak rá. Nappal viszont szaladtak tőle, ugye éjszaka kitombolták magukat rajta, hogy bosszút álljanak, nappal viszont nem mertek a közelébe se menni. Bejött a Padre Pio, és a gonosz hatalmában levő ember már is a földre esett, reszketni kezdett, vonaglani kezdett, és kiment belőle a gonosz. Annyira istené volt. Őszintén szóval nem tudom, hogy mire térjek ki, és mire nem. Kitérek még a zaklatásnak olyan fizikai formáira, amelyek ténylegesen előfordulnak, vannak rá példák, és ma is, és hát ténylegesen démoni erőktől származnak. New Age-es emberek, akik mágikus dolgokkal foglalkoznak, gyakran rendelkeznek úgynevezett képességekkel. Olvastam Erika Lorenznek, a híres Konrad Lorenz lányának a beszámolóját, amikor ő a, hogy is hív, milyen Maharishi Mahesh jogi vezérlete alatt a transzcendentális meditációt űzte, hogy ő maga látott egy lányt ilyen lótuszülésben, fölemelkedni a levegőbe. Lótuszülésben azt tudjátok, hogy mit jelent. Nem tudja elrúgni magát a földtől. Ennek ellenére fölemelkedett a levegőbe. Tehát mágikus képesség. Le van írva a Zen című könyvben a hogy hívják ezt a jó jezsuita atyát, LaSalle, Enomiya, a japán neve, LaSalle, eredeti neve. Ennek az Enomiya LaSalle atyának a zenről szóló könyvében, hogy a zen második fázisa, a zen meditáció második fázisa, az, amikor elkezd mindenféle lényeket látni maga körül. Ez a makyo, a szellemek világa. És ő nagy kedvesen leírja, hogy hát persze nincsenek ott semmiféle szelleme. Én úgy gondolom, hogy vannak. Tehát igenis démonokkal hoz kapcsolatba a keleti meditáció. Na most, Bornemisza Péter 16. századbeli protestáns prédikátor könyvéből idézek. Hittak vala engem Babindali házához, Nyitra vármegyébe, és ott hagyigálkodtak az gonosz lelkek. Estve, vacsora felőtt, ül vala mellettem egy szolgabíró, ki hozzám képest jut volt oda. Azt úgy hagyítá, hogy ottan betörik az feje. Egyebeket is hagyigált. Én mellettem is ütötte az falt, de csak ruhámot sem illette. Míg ott voltam, szép dicséreteket és könyörgőseket mondottam, és írva náluk hagytam az könyörgő imádságot, hogy az szerint segítségül hívják az Urat, és életjeket megjobbítsák, azután rövid nap eltávozott. Tehát tárgyakat dobáló gonosz lélek volt jelen egy család. A saját magam hallottam attól, akivel történt. Ilyen biztonsági őrök vigyáztak egy járműtelepen, ilyen lakókonténerben, és ott elkezdtek kavicsok hullani az épületre, a kocsijukat is dobálták, kihívták a rendőrt, de a rendőr nem tudott megállapítani semmiféle tettes, ők se, rendőr elment, náluk a tárgyak megmozdultak, egy csavarhúzó fölemelkedett, és elkezdte kicsavarni az ajtóból a csavart. A kulcsomója eltűnt, és amikor kiment a WC-re, egyszer csak felülről a mennyezet felől leesett, beesett a WC-ből, úgyhogy őt kellett megtisztogatni. És sorra történt, megszólalt a telefonja, a barátjának, akivel együtt vigyáztak, annak a telefonszáma jelent meg rajta, de a barátja ott volt, nála volt a telefon, és nem telefonál. Ezt tudnám még tovább ragozni, amikor jelentkezett a hívó, hogy itt a sátán, és hogy a gyereketeket akarom, akkor vártak gyereket. Megszületett a gyerek egyébként, és nem vitte el az ördög. De üres fenyegetés volt végre. Automata játékok maguktól bekapcsoltak. Villany kialudt. Ez már a lakásukban volt. Ugye a másik, a barátja, az valahogy jobban belekerült, az beszélt is valami furcsát. Tehát ott valami behatolás is volt, de ő csak zaklatást tapasztalt, ez a fiú. És akkor hát a feleségével nagyon féltek, és fölhívták egy keresztény barátjukat, hogy csináljon valamit, mert itt az ördög. És a barátjuk hozott szentelt vizet, eljött, meghintette a lakást, és attól ezzel nem volt semmi. De addig igen trükkös dolgok voltak. Ez végeményben nem volt veszélyes. Valahogy kapcsolatba jöttek valami olyan helyjel, talán ásás volt ottan, vízvezetéket építettek, és talán megbolygattak egy olyan helyet, amelyik démonizált volt, ugye, mert a helyekkel is létesít kapcsolatot a démon, tehát a tevékenység ahhoz a helyhez van kötve, de megbolygatták a helyet, és akkor úgy mondjam, kijött, és kezdte őket zaklatni. De ez, hogy mondjam, ez csak trükközött végeredményben, meg ijeszgette őket, nem, igazából nem ártott neki. Hát mondjuk el tudom képzelni, milyen lehetett az éjszaka, amikor fölhívták telefonon a barátjukat, hogy jöjjön a szentelt vízre, de a város másik végéből jött, és a következő pillanatban dörömböltek az ajtóba, csöngettek, hogy itt van az X a szentelt vízre. Persze nem nyitottak ajtót. Nem lett volna semmi egyébként. De nem volt oltalmuk, tehát kiszolgáltatottnak érezték magukat. Nem ismerték a gonosz lélekkel való bánásmódot. Én utána megáldottam a lakást, de nem az én áldásomtól, hanem a szentelt víztől, amit a barátjuk intett, attól távozott el a gonosz. Az állását meg ott hagyta. Fiú, nem akart visszamenni arra a démonizált helyre. Tehát ilyenek is vannak a zaklatás kategóriában. Most a legtöbbször azonban nem ilyen dolgokkal van bajunk, hanem behatolással. Amiről tegnap beszéltünk, hogy az elutasítottságérzésnek is van démona. Egy pszichikai állapot, de annak is van démoni háttere, és ha sokáig tart, akkor a démon bizony hatalomhoz jut, tehát befolyáshoz jut az ember fölött. Rövidesen befejezem. Itt csak egyet kell világosan megérteni, hogy ezek a problémák, amelyek pszichikailag, tehát nem olyan, hogy a csavarhúzó fölemelkedik és kezd csavarni, az egy fizikai probléma, könnyen megoldható, de amelyek pszichikaiak, ezeket nem lehet egyszerűen egy szabadító imával megoldani. A szabadító ima ahhoz kell, hogy a gyógyulás útját megnyissa. Imádkozunk azért, hogy a gonosz hagyja el az illetőt, mondjuk ebben az esetben az elutasítottság lelke. De meggyógyulni csak úgy tud, hogyha ő maga is, meg a közösség, amelyhez tartozik, kitartóan imádkozik az ő gyógyulásáért. ha sokat sütkérezik Isten szeretetében, ha él a szentségekkel, gyónik és áldozik, és nem adja föl. És nem azt csinálja, hogy egyik embertől a másikhoz szaladgál, ez egy hisztérikus reagálása a helyzetnek. Nagyon sok ilyen elutasítottsággal küzdő ember van. Kitartóan kell imádkozni, ez egy mélyen gyökerező probléma, és lassan gyógyul. De a gonosz lelket természetesen el kell zavarni, mielőtt még a gyógyulás bekövetkezne, mert különben megakadályozza a gyógyulást. És újra kell imádkozni, mert próbál visszajönni heted magába. Hát testvérek, ez elég kusza volt. Zűrzavar lelke belépett az űrzavar lelkéről szóló előadásomba. De azt gondolom, hogy az asszociációk néha hasznosabbak, mint a logika. Holnap folytatjuk a szabadító imával, egyáltalán a diagnózis, a lelkek megkülönböztetése, arról még keveset mondtam, hogy lehet fölismerni, kivel van dolgunk, mivel van dolgunk. Nem olyan nehéz. Esti imában is próbáljatok a dolgok szellemi dimenziójára figyelni. Jézus a győztes. Tehát nekünk hatalmunk van. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és minden ellenséges hatalmon urrá legyetek. Nem a gonosz uralkodik, Jézus uralkodik. Jézus uralma alá helyezünk magunkat, nem érhet bennünket baj. Jézus szent vérének oltalma alatt nem érhet bennünket baj. Mit mondott a Bornemisza? Kimentem oda, mellettem a bírót eltalálta, betörte a fejét, engem nem talált el, csak a fejem mellett a falat, adtam neki imákat, és rövid nap eltávozott. Az imádságban volt a hatalom. Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úrban keveredett, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Testvérek, utolszó. Csak eszembe jutott Szent Ágoston gondolatmenete. Azt mondta, hogy ha a rossz az önálló szubstancia volna, akkor vagy romolhatatlan volna, de akkor ő volna a legfőbb jó, vagy pedig romlandó volna, de ami el tud romlani, az jó.